Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, most egyházunk rendje és előírása szerint egy ószövetségi ige szakaszt olvasok föl, méghozzá Zakariás prófétának a könyvéből. Zakariás próféta az Úr Jézus Krisztus előtt mintegy 500 esztendővel élt, tudósok nagyjából ezt tisztázták, és őneki tehát az Úr Jézus Krisztus élete előtt 500 évvel volt egy messiási látomása, prófétai látomása, és azért mondom el ezt bevezetésképpen, hogyha most elkezdem olvasni ezt a ige szakaszt, ne lepődjünk meg, hiszen ő még 500 évvel hamarabb éppen, hogy látomásban látja, és jelképekkel fejezi ki a messiási titkot. Tehát ő 500 évvel hamarabb fölismeri a messiási titkot, az izgalmas kérdés azonban az, hogy mi viszont az Úr Jézus Krisztus után 2000 évvel fölismerjük-e a messiási titkot, amikor már ugye ismerhetjük az Úr Jézus Krisztus életét, tehát amikor a Zakariás próféta textusát halljuk, ne lepődjünk meg, hanem amennyire az ismereteink engedik, annyira próbáljuk meg a zakariási jelképes kifejezéseket behelyettesíteni, hogy mit jelképezhet az üszkös fadarab, amit a tűzből mentenek ki, mit jelképezhet az a ruha, amiről szó lesz, hogy piszkos, majd tiszta ruha, majd süveg, és így tovább. Tehát így szeretném, hogy hallgassuk Isten szent igéjét, hangsúlyozom, egy 500, mármint Krisztushoz képest 500 évvel korábbi profécia, óriási dolog, hogy lényegében Zakariás Jézus Krisztust látja. Ennél már csak az a nagyobb ajándék és csodája a Szentlélek Istennek, ha 2000 évvel később pedig mi, visszafele tekintve, fölismerjük az életünkbe ezt az Úr Jézus Krisztust. Ezután a bevezető szó után tehát hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra, a bőti időszak első vasárnapjára kijelölt, Zakariás próféta könyvének a harmadik fejezetéből, az első 7 versből a következőképpen. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr sátán, dorgáljon meg téged az Úr sátán, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Józsua ugyanis piszkos ruhában öltözve állt az angyal előtt, azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát, neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt, tegyetek a fejére tiszta süveget, akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt, és így figyelmeztette az Úr angyala Josuát, ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz a házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj kell. Ez a kijelölt szentige. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, tehát a messiási titokról van szó, amit úgy is fordíthatok, hogy a megváltásunk titkáról van szó. Úgy is mondhatom azt, hogy az életünkről van szó, az életünknek arról a különleges vonásáról van szó, hogy múlandóságban élünk. Nagyon szeretnénk időnként az időt megállítani, de nem sikerül, nem tudjuk. Múlandóságban élünk, és az is egy közismert dolog, mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy van az életünknek egy különleges terhe, amit nem szívesen mondunk ki, de ez nem változtat azon, hogy tele vannak a pszichiátriai intézetek rendelői, és a rendőrségnek is megvan a maga tennivalója, vagyis nem szívesen mondjuk ki ezt a szót, hogy bűn. Természetesen különbséget teszünk a bűn és bűn között olyan értelemben, hogy vannak köztörvényes bűnök, és hát az Isten színe előtti bűnök. A köztörvényes is oda tartozik, de nem minden köztörvényes, ugye Isten színe előtti, vagy fordítva. Tehát az életünkről van szó, a múlandóságunkról van szó, és arról a teherről van szó, amit mindannyian cipelünk, hogy bizony-bizony időnként rajta kapjuk magunkat azon, hogy sikerül ezt, vagy azt, vagy amazt elrontani. Sikerül ezt vagy amazt rosszul csinálni, valakit megbántani, valamit elvéteni, vétkezni, sikerül vétkeznünk. Egy idő után aztán persze függ attól, hogy hány ősz hajszálunk van, kezdjük felfedezni azt, hogy a hátunk mögött igen szépen kupacolódnak a vétkeink, a bűneink, és persze ezeket nem tudjuk magunkról leválasztani, hurcoljuk magunkkal, cipeljük magunkkal, és hogyan lehetne ettől megszabadulni, és mind ez sűrűsödik bele a messiási titok kérdésébe, vagyis a megváltásunk kérdésébe. Fölolvastam tehát ezt az ószövetségi ige szakaszt, amely tehát az Úr Jézus Krisztus születése, működése, megváltás művé előtt 500 évvel íródott le, hangzott el, íródott le, de az ige szakasznak csak a témáját vesszük magunk elé, nem a szókincsére koncentrálunk, csak néhány dolgot érintünk ebben, hanem elsősorban tehát az életünkkel foglalkozunk, a múlandóságunkkal foglalkozunk, és azzal, hogy amit ebben az életben cipelnünk kell, és hogy milyen megoldást találunk a magunk számára, és milyen megoldást talált Isten a maga számára. Mert néhány úgynevezett emberi megoldással is foglalkozom, hogy lám-lám az emberek így és így gondolkoznak, akár a halállal vagy a bűnnel kapcsolatosan, de nézzétek meg testvérek, Isten pedig a következő képpen gondolkozik a halállal és a bűnnel kapcsolatosan, tehát nagyon aktuálisan szeretném ezt a témát megfogalmazni a számotokra. Először azért egy kis alapvető információként hadd mondjam el, hogy itt, amikor kezdtem olvasni, Josua főpapot ugye olvastam az ószövetségi igeszakaszból. Erről a névről, hogy Josua, annyit kell nekünk most csak tudni, hogy ez a Josua név emlékeztet bennünket Mózes utódjára, ez egy nagyon érdekes, Mózes munkatársa volt Józsué néven, és Mózes utódja azután Józsué néven, van is egy Józsué könyve a Szentírásban, és ez a Józsué nem más, mint az, aki bevezette a választott népet az ígéret földjére. Tehát Józsué vezeti le a honfoglalást, döbbenetes dolog, hogy az Ószövetség egyik legnagyszerűbb nagysága, Mózes nem juthat be az ígéret földjére, ott azon a bizonyos hegyen megáll, tekint a végtelen pusztaságra, vagy pontosabban a végtelenül szép tájra, és akkor nem mehet be. Ez egy külön kérdés, sokat vitatkoznak a teológusok rajta, miért nem mehetett be Mózes? Nem azért, mert megöregedett, egy kicsit bonyolultabb volt a kérdés, hanem Józsué volt az, aki bevezette a választott népet az ígéret földjére. Ugyanakkor emlékezzünk arra is, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus neve, tehát megszoktuk, hogy Jézus, így mondjuk, pedig Jézus neve eredetileg Josua, Jeshua, tehát éppen, hogy itt jön ki a Josua, Josué, Józsué, Jézus, tehát ez egy etimológiai vonal a névnek az alakulása. Itt van tehát előttünk az a Jézus, aki mint Józsué bevezeti a választott népet az ígéret földjére, de a mi esetünkben az Úr Jézus, Jézus, aki bevezethet bennünket az Isten országába, az üdvösségbe. Másodszor még annyi apró információt hadd jegyezzek meg, hogy Jézusról tudjuk a János evangéliumából, ugye a kedvenc tanítványának az evangéliumából, hogy Jézus főpap is volt. Tehát Jósua főpap, Jézus főpap. Miért? János evangélista írja le már az evangélium elején azt, hogy ugye Jézus az Isten báránya, és utána pedig azt, hogy Jézus a főpap. Ahhoz, hogy egy áldozatot bemutassanak a zsidó liturgia szerint, kell egy bárány, és kell egy főpap. Jézus az Isten báránya, és Jézus a főpap bemutatja az áldozatot, ugye önmagát adja. Tehát Jézus önmagát áldozza föl. Zakariás prófétáról annyit már mondtam, hogy mikor élt, innen nézve 2500 éve, ő tehát 500 500 évvel hamarabb fölismeri, vagy látomásban látja, hát ez az Úr kegyelme, hogy látomásban látja, kirajzolódik előtte a Messiás lényege, az, hogy üszkös fadarab, az a tűz a halált jelenti, hogy meghalt, tehát alászánta, hogy Jézus is meghalt, majd pedig a ruha kérdése, miért piszkos a ruha, mert olvastuk, hogy de Josuán piszkos a ruha, miért? Mert Isten báránya magára vette a mi bűneinket, a mi bűneinktől piszkos a ruhája, de átöltözteti Isten, és új ruhát, és új söveget, és királyként állítja elénk a mi megváltónkat. Nos hát, ez egy kicsit a lényege az egész messiási kérdésnek, és most egy picit a mi életünk felé fordulva gondolkodjunk el a következő néhány percben, hogy hogy is viszonyulhatunk mi a mi életünkhöz, a múlandósághoz, a halál, a gyász kérdése és a bűn kérdése. Tehát mindaz, ami mondjuk az emberi életünknek egy sajátságos terhe, mindaz, amitől nagyon átmeneti másodpercekre tudunk megszabadulni, de igazából nem is nagyon tudunk megszabadulni, mert jelzik nyugtalan álmaink, jelzik a nyugtatóink, amiket időnként sűrűbben kell szedni, jelzik a fáradtságaink, amikor reggelente fáradtabbak vagyunk, mint ahogy este lefeküdtünk. Szóval mindezek jelzik azt, hogy valami nincs rendben az életünkben, vagyis valami rendezőre van szükség az életünkben, és valószínűsíthető, hogy külső vagy felső rendezőre van szükség. Miért? Mert Münchhausen báróként mi már nem vagyunk képesek hajunknál fogva kirángatni magunkat mindebből az élet kelepcéből, az életünk, hát úgymond rejtélyes kelepcéből. Mindegyikben valahol szükségünk van arra, hogy valaki kinyújtsa felénk a kezét, és mi megkapaszkodhassunk. Mert ugye milyen érdekes, megfigyeltétek biztos azt, hogy amikor például megbotlunk, ugye megyünk az utcán, vagy mit tudom én, bárhol megbotlunk, mit szoktunk csinálni? Magunkhoz kapunk? Nem, hanem külső kapaszkodót keresünk, mert amikor megbotlunk és az egyensúlyunkat vesztjük, tudjuk, hogy mi már belülről képtelenek vagyunk, tehát ösztönösen, tudatalatt kifele keresünk kapaszkodót, és az izgalmas aztán az, milyen kapaszkodót keresünk akkor, amikor az életünkben megbotlunk, és most vonatkoztassunk el egy sima utcai megbotlástól, hanem amikor az életünkben megbotlunk, betegség miatt megbotlunk, gyász miatt botladozunk, vagy esetleg betegség terhe miatt botladozunk, és úgy érezzük, hogy egyensúlyunkat vesztettük, akkor hová kapaszkodunk? Levegőbe kapaszkodunk, levegőbe nyúkálunk, vagy pedig fölfedezzük azt, hogy van valaki, aki nyújtja felénk az ő átszögezett kezét, hogy megkapaszkodjunk, mert hát értettétek, ugye, hogy még fizikai értelemben se önmagunkba kapaszkodunk, hanem külső kapaszkodót keresünk, valahova lehet egy embertárs, aki mellettem van, de jó, hogy van mellettem valaki, akiben megkapaszkodhatok, ugye de jó, hogy van melletted valaki, akiben megkapaszkodhatsz, és de jó, hogy ha azt mondhatom, hogy de van nekem egy olyan mennyei uram, akiben én megkapaszkodhatok, én a kiszolgáltatott, a halálnak, a gyásznak, a fájdalomnak, a betegségnek kiszolgáltatott, megkapaszkodhatok, és nem egyszerűen múlandó tárgyban, korlátban, stb., hanem annak a valakinek a kezében, aki ismeri a fájdalmat, mert engedte miattunk, érettünk, helyettünk, hogy átszögezzék a kezét, és engedte azt, hogy tövis koronát nyomjanak a fejére is, engedte azt, hogy azt a bizonyos palást a csúfságból rátegyék, és engedte a golgotai keresztet, és ott azokat a szögeket, azért, hogy nekünk, amikor s lehetünk ennyire önzők, amikor nekünk eljön az a pillanat az életünkbe, hogy kapaszkodóra van szükségünk, akkor kapaszkodni tudjunk, mert hiába kapaszkodunk, beteg ágyon már hiába kapaszkodunk a bank betétünkbe, beteg ágyon vagy gyászunkban hiába kapaszkodunk a karrierünkbe, vagy összeköttetéseinkbe, bizony eljön az életünkben az a helyzet, amikor már semmiféle evilági eszköz nem tud bennünket holtpontjainkon átsegíteni, mert csak egyetlen lehetőség van. Az, aki valóban kívülről, aki ennek a háromdimenziós valóságnak a külseje, vagy kívülről, ehhez képest is kívülről hajol le hozzánk, kívülről jön hozzánk azért, hogy Hadd mondjam így, hogy a szívére öleljen bennünket, akik esetleg tékozló fiúként valami vájú mellől tántorgunk haza, és azt a tékozló fiút sem küldte el az atya, hogy na először tusolj le meg valami kölnivel illatolt be magad, hanem a szívére ölelte, bennünket is a szívére akar ölelni. Mondtam azt, hogy néhány variációt az emberi gondolkodásról is szabadjon mondani, amikor átgondoljuk az életünket. Hát úgymond, mondtam ezt én már régebben is, tehát van a gyülekezetben, a jelenlevő közösségben vannak olyan testvérek, akik már ismerik tőlem ezt a gondolatot. Én is úgy tanultam mástól, nem tagadom, hogy nem az eredeti gondolatom, de ettől függetlenül ez igaz, és ettől függetlenül ez fontos, ettől függetlenül ezt meg kell ismételni, hogy átgondolja mindenki, hogy melyik variációban vagyok éppen, mert nem azt mondanám, hogy négyféleképpen gondolkodnak az emberek, hanem ez is igaz, de azt mondanám mindenképpen, hogy az életünkben jellemző ránk az, hogy négyféleképpen tudunk gondolkodni az élet, a halál, a múlandóság, a gyász kérdésében, és ezt a négyféle variáció, ennek a négynek a három variációja az a nagyon emberi, és van egy krisztianizált, egy keresztény változat, és azt próbáljuk megtanulgatni. Nos, régebben olvastam én már ezt a képletet, vagy 40 éve, de ami fontos, azt megjegyzi az ember, ami nem fontos, elfelejti. Ezt nagyon fontosnak éltem. Először elmondom a négy tételt, miszerint is, mondom, akik már ismerik, azok újra gondolják velem át, akik meg nem ismerik, fogadják szeretettel, hogy így is át kell gondolni az életünk valóságát. Tehát ez szerint a négy tétel szerint négyféle alapképletet lehet elmondani, hogy mondhatja az ember a következő négy tételt. Egy. Jó élni és rossz meghalni. A másik tétel az úgy hangzik, hogy rossz élni és jó meghalni. A harmadik tétel úgy hangzik, hogy rossz élni és rossz meghalni. És itt jön a negyedik tétel, hogy jó élni és lehet jól Krisztusban meghalni. Nézzük meg egy icipicit közelebbről ezt a négy, egyébként számomra teljesen, meg gondolom a számotokra is, teljesen világos képletet. Azt mondja az első variáció, ez a modern ember filozófiája, ma egy csomó ember gondolkozik így, hogy jó élni. Hát milyen jó beülni az autónkba, milyen jó elmenni a Tesco-ba, milyen jó bevásárolni szóval értitek? Hát jó élni, hát dolce vita, hát élvezzük az életet, hát mit tudom én, karrier, életszínvonal, központi fűtés, jaj, de jó ez az élet. És egyszer csak hopp és kopp, szirénázik velünk a mentő, s jön a kaszás, jön a csúf halál, ez a rettenetes ellenség, de rossz. Hát jó élni, de rossz, hogy meg kell halni. Tehát ennek a filozófiája az, hogy hát akkor dolce vita, édes élet. Postmortem nulla voluptas. Egyetek, edite, bibite, postmortem nulla voluptas. Egyetek, igyatok, mert a halál után úgy sincs semmi élvezet, hát akkor húzzunk bele. Ugye? Nem javaslom. Ez a modern ember filozófiája. A másik azt mondja, hogy rossz élni és jó meghalni. Mert hát csúf ez az élet. Mert ilyen is van, aki így éli meg. Csúf ez az élet. Hát de mennyi baj van? Mennyi meg nem értés van? Mennyi szenvedés van? Nem csak a fogfájás, hanem az életfájás. Keserűség, bánat, magány, sikertelenség. Mennyi rossz van? Úgyhogy nem is érdemes ezt az életet. Én, na jó, nem dobjuk el, ezt azért nem mondjuk, de majd jön a megváltó halál. De jó lesz meghalni, mondták a görögök. Ez a görögök filozófiája. Hogy a kalitkából a szabad madár, tehát a lélek a szabad, szabad madár. Kalitkából majd kirepül a szabad madár a lélek. Hát a lélek is, testkali. Vagy ahogy a pillangó a bábból, a báb ugye be, ott a kukac bebáll, és akkor de jó lesz megszabadulni. Ez a görögök filozófiája. Sokan becsapják magukat ezzel. Na és a harmadik variáció, az igazán tragédia, rossz élni és rossz meghalni. Ez a teljes pessimizmus filozófiája. Ilyen is van. Nagyon is. Bizony. A pszichiátria és a pszichológia rendelői tudják, hogy az ország most tele van depressziós emberekkel. Depresszió. depresszió, borzalmas dolog, aki már egy kicsit megtapasztalta, tudja, hogy szörnyű a depresszió, hogy rossz élni, de még meghalni is, hát ez az egész, hát borzalom. Az élet úgy, ahogy van, a maga keserveivel, kudarcaival, könnyeivel, fájdalmaival, becsaptak, megcsaltak, rossz élni. De aztán még jön ez a borzalmas, szóval ez borzasztó. Hát nem borzasztó az egész? Ez a háromféle emberi gondolkodás. Vagy van így, hogy megkísért bennünket, hogy vagy így, vagy így, vagy így gondolkozzunk. Könyörgök a Szentlélek Istenért, nektek és nekem, hogy ne így gondolkozzunk, hanem a negyedik variáció. Hogy minden nehézség ellenére is, küzdelemben is jó élni. És lehet, nem azt mondom, hogy jó meghalni, ezt nem így mondjuk, hanem lehet Krisztusban készülni. Amikor megszólal az ember számára Isten igéje, vagyis az, amikor úgy megbillenünk az egyensúlyunk, és van kibe kapaszkodni. Nézzétek, a halál nem gyerekjáték, hát hogy nem, mindenki tudja. Melyikőtök nem érezte volna már azt, hogy megszakad a szíve? Nézzétek, az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy ő Lázárt ki fogja hívni a sírból, és ott állt, és látta Máriát és a testvérét. És mit olvasunk? És az Úr könnyezett. És azok nem örömkönnyek voltak. Az Úr Jézus is elsírta magát a halál láttán. Pedig ő tudta, hogy nem ott van vége, amikor ráteszik azt a követ. Ő tudta, és mégis. Mert ez egy nagyon nagy kiszolgáltatottság. De kell, ami kapaszkodunk. Isten ajánlata és felénk fordulása. Ez az ajánlat Zakariásnál, amit idéztem, még egy kicsit olyan amorf formába. Tehát még nem rajzolódik ki igazán, de a lényeg ott van már benne. A lényeg ott van már ebben. Hogy jó élni, mert élhetünk Isten segítségével. Élhetünk Isten rendje szerint. És élhetünk Isten vezetésével. Ő megmutathatja a földi életünkben a hivatásunkat. Nagyon jól teszik azok a komoly lelkű fiatalok, diákok vagy nem diákok, mindegy, akik elgondolkozva felsóhajtanak Isten felé, és elkérik a hivatásukat, hogy Uram, hol szeretnél látni engem? Nem biztos, hogy lelkésznek kell lenni. Lehet, hogy annak, nem tudom. Nekem eszembe nem jutott, hogy lelkész legyek, de ez egy külön történet. Hát az Úr tréfája velem, hogy engem? Na mindegy, ez egy másik történet. De nagyon jól teszik azok a fiatalok, akik elkérik a férjüket vagy a feleségüket. És a kérés után lépnek és bátran fölvállalják a lehetséges szakmát, bátran bízhatnak abban, hogy ha Isten vezeti őket, megtalálják azt, ami az életük értelme rendeltetése. Jó élni, mert a felnőtt is ráhagyatkozhat az Isten szeretetére, kegyelmére. Ezért is énekelhetjük bátran, nem most máskor szoktuk, iskolán kedvenc éneke, hogy vezess Jézusunk. Hát vezess Jézusunk. Na jó, de ahhoz, hogy vezethessen bennünket, vezethetőeknek kell lennünk. És nem olyan birkáknak, hogy megyünk össze-vissza mindenfele, hogyha jönnek különböző szirén hangok innen meg onnan, hogy nem is folytatom, hanem vezess Jézusunk. Vagy ott van az a másik csodálatos ének, amit megtapasztalhattunk, mely a megtérésem történetében nagyon jelentős szerepet játszott, 1969, de régen volt. Velem vándorol utamon Jézus. Velem vándorol. Az a kérdés, hogy én vele vándorlok-e? Én hajlandó vagyok-e vele menni? És hogyha engedem, hogy vezessen, ha velem vándorol, akkor minden nehézség ellenére, közepette, minden nehézség küzdelmébe valami szent békesség lakozhat a szívemben, az életemben. Szóval jó élni Isten segítségével, vezetésével, áldásával, Isten világosságával. De ha majd elkövetkezik az, ami mindannyiunk életébe, igaz, madáccsal mondjuk, hogy azt a véget, csak azt a véget, nem szóval most hirtelen nem pontosan jut eszembe, de tudjátok, miről van szó, csak azt a véget, csak azt tudnám feledni, mondja magács, és erre hangzik az Úr válasza, hogy ugye bízva bízzál. Tehát akkor nem feledni kell, nem kell feledni, nem megfeledkezni kell a végről, hanem Jézusra hagyatkozni. Ez egy küzdelem, drága testvérek. Ez egy lelki birkózás. Jézusra hagyatkozni. Jézusra hagyatkozni, arra a Jézusra, aki megismerte mindazt, amit mi tudunk. Mert emberi módon született, emberi módon lett, ugye neki is lett hivatása, ácslegény volt, ácslegény, asztalokat, háztetőket, stb. Csináltak, és aztán, mikor majd közel 30 éves korában megindul a messiási úton, ez egy más történet, de megismerte a munkát, megismerte a szenvedést, megismerte a halált, és Isten föltámasztotta. És azt mondja az ige nekünk, hogy drága testvérek, ezben, ez a mi participiumunk, ebben részesülhetünk. Ebben részesül Jézusra bízva magunkat, aki magára vette a bűneinket, aki vezet, ha engedjük az életünkbe, és vezet bennünket az utolsó felvonásban is. Erről a megváltóról szólt Zakariás. Ő 500 évvel hamarabb előtte fölragyogott valami. Könyörgöm a Szentlélek Istenért, hogy 2000 évvel a megtörtént Golgotai kereszt után és a föltámadás után ragyogjon föl nekünk is. Esetleg már határozottabban, esetleg már Pál apostolnak köszönhetően, de leginkább a Szentlélek Istennek köszönhetően, ragyogjon föl nekünk is, hogy nekünk ilyen megváltónk van. Őt kell felismernünk, aki segítségünkre akar lenni, gyermekkortól kezdve, ifjúságunkon keresztül, felnőtt és dolgos munkáskorban is, és majd az utolsó felvonásban is. Életünkben és halálunkban hordozni akar bennünket. És hát így fogadjuk a szívünkbe ezt a negyedik elgondolást. Az első hármat már meg se ismétlem. A negyedik elgondolást, hogy ajándék az élet, és ha majd eljött az ideje, lehet elmenni a Krisztusban. Vagyis nekünk van egy Urunk, egy Messiásunk. Jézus maga is, ez az üszkös fadarab, amit itt idéztem, megkóstolta a halált. Piszkos volt rajta a ruha a mi bűneinktől, de tiszta ruhát kap és süveget. Isten föltámasztja, és azt mondja, hogy üdvözítőül. A mi, a ti, a mindannyian üdvözítőjél. És járjunk azon az úton, amit Isten ad elénk, és akkor megérkezünk. Megérkezünk oda, oda haza. Nem a, és mindig el szoktam mondani, tudjátok, sok, akik már régebben, az a temető, az nem végállomás. Hadd mondjam így, hogy átszálló hely. A fölösleges dolgokat, ami porból vétetett, azt letesszük. Hát nem kell por a mennyországba. De a lélek, a te lelked, a te megváltott lelked, az kell a mennyországba. Ne legyen hát leltár hiány a mennyországba. Ezért járjunk azon az úton, amit Isten adott elénk, és akkor megérkezünk. Megérkezünk mi vándorok, mert mi vándorok vagyunk. Ám van egy Istentől kijelölt keskeny utunk, az biztos, hogy célba visz, az örök célba. Ha itt ott letérnénk, hát jöjjetek vissza a keskeny útra, az Úr Jézus Krisztus segítségével, és a többit meglátjátok. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, kérünk téged, hogy ragyogtasd fel a mi számunkra is az igazi megoldást, hogy te nyújtott felénk átszögezett kezedet, fájdalmat ismerő kezedet, és éppen ezért akarsz minket a szívedre ölelni. Így szólíts meg minket, akár gyászolunk, akár emlékezünk, akár csak egyszerűen itt vagyunk ebben a templomban, mindannyiunkat érint ez. Drága Urunk, köszönjük, hogy a Szent Igéddel megszentelsz minket, mert az tényleg élet. Örök élet nekünk. Köszönjük. Amen.